A 20. századi katolikus teológia egészen önálló utakat járó magányos képviselője, a természet és hittudomány összhangjának szenvedélyes keresője, az evolúció elmélet és a katolikus tanítás összekapcsolásának szorgalmazója volt a francia jezsuita teológus, filozófus, antropológus és paleontológus Marie-Joseph Pierre Teilhard de Chardin. Teilhard 1881-ben született, 11 gyermek közül negyedikként a közép-franciaországi Orsiné községben gazdálkodó, ám a régészet és a madártan iránt amatőrként érdeklődő apa és egy mélységesen vallásos anya gyermekeként. Az apa halála után a család a közeli Sarcenatba költözött, Clermont-Ferrand közelébe. Pierre pedig az ottani jezsuita kollégiumban volt diák egészen 1898-ig. A következő évben Aix-en-Provence-ban lépett be Jézus társaságának tagjai közé. Rendi tanulmányait Lavalban, 1902-től az angliai Jersey szigetén lévő francia jezsuita tanulmányi házban folytatta, a filozófia mellett természettudományokat tanult. 1905-től 3 évig Kairóban az ottani jezsuita iskolában tanított fizikát és kémiát, majd az angliai Hastingsben végezte teológiai stúdiumait, amelyek közben 1911-ben pappá szentelték, és ez alatt az idő alatt kötelezte el magát a paleontológia, az őslénytan tudománya mellett, és ekkor ismerkedett meg Henri Bergsonnak a fejlődés fogalmát középpontba állító bölcseleti rendszerével. 1912-től Párizsban paleontológiát tanult, a következő évben doktorátusra készülve spanyolországi tanulmányutat tett, járt az őskori festményeiről híres Altamira barlangjában is. 14-ben behívták katonának a francia hadseregbe, 15-től a háború végéig a fronton szolgált, kezdetben szanitécként, 17 elejétől tábori lelkészként. Saját visszaemlékezése szerint Verdun közelében a lövészárokban fogalmazódott meg későbbi, a valóság egészének kozmikus evolúcionizmusán az isteni teremtésnek szakadatlan fejlődést jelentő folyamatán alapuló eszméje, amely szinte valamennyi későbbi írásában alapvető jelentőségűvé lett. A háború végén tette le végső rendi fogadalmát, majd Párizsban geológiát, zoológiát tanult, és geológiát tanított az Institut Catholique keretében. 22-ben szerzett természettudományi doktorátus, 23-24-ben pedig egy régészeti és őslénytani expedíció tagjaként Kínában és Mongóliában járt. Innen visszatért Párizsi katedrájára, bekapcsolódott Párizs katolikus szellemi életébe, ám az Egyetemes Krisztus és a Mise a világ felett című írásai, előadásai miatt, amelyekben szokatlan gondolatokat fogalmazott meg az áteredő bűnről és a gonosz természetéről, fegyelmi eljárás indult ellene. 1926-ban eltiltották a tanítástól és a teológiai tárgyú publikálástól. Ekkor alapítványi támogatással visszatért Kínába, ahol egy rövid franciaországi tartózkodást leszámítva 1935-ig maradt, és bekapcsolódott a Sinanthropus pekiniensis, a csukutieni előember maradványainak vizsgálatába, tudományos értékelésébe, közben pedig egy időre átvette a pekingi geológiai szolgálat vezetését, és egy esztendőt tudományos előadásokkal Amerikában töltött. 35-től váltakozva Franciaországban, Indiában és Kínában volt, és ekkor fejezte be főművének az emberi jelenségnek a kéziratát, amelynek kiadását a rendi cenzorok két évvel később letiltották, és ez a tilalom másfél évtizeden keresztül érvényben is maradt. A II. Világháború alatt Kínában, Nankingban élt és dolgozott, 45-ben azonban hazatért. Ekkor már ismert szaktudósként a Collège de France tanszéket kínált neki, ám annak elfogadását rendi elöljárói megtiltották. Vidékre vonult vissza, művein dolgozott, helyzetét azonban Rómában a rendi generálissal való 48-as személyes találkozás idején sem sikerült tisztáznia. 1950-ben a Francia Akadémia tagjai sorába választotta, ám ugyanekkor 12. Pius az általa kiadott Humani Generis kezdetű körlevelében az ő nézetei mellett a Théologie Nouvelle irányzatát is elmarasztalva lehetetlen helyzetbe hozta. Sokszorosított kéziratban terjedő evolúciós felfogását a körlevél katolikus szempontból tévesnek, elfogadhatatlannak ítélte. Négy szerint ugyan a pápai dokumentum nem említette, de amikor az ember származására, evolúciójára vonatkozó túlmerész tudományos teóriák elfogadását bírálta, világos volt, hogy az üzenet címzetje elsősorban Teilhard Páter. Mivel így francia földön és rendjében annak ellenére, hogy számos tudós barátja és rendtársa olyanok, mint az ekkor ugyancsak fekete báránynak számító Henri de Lubac kiállt mellette, a levegő elfogyott körülötte. A következő 5 esztendőben alapítványi támogatással Dél-Afrikában és Argentínában dolgozott őslénytani és ősembertani kutatásokon. 1954-ben még rövid időre hazatért, ám rövidesen végleg Amerikába költözött, ahol New Yorkban 1955. április 10-én szívroham következtében meghalt. Örök nyugalomba az amerikai jezsuiták New York melletti temetőjében helyezték. Népszerűségét mutatta, hogy az egyházi rosszallás ellenére összes művei 13 kötetes sorozatának kiadása már halálának évében megindult, a katolikus egyháznak a világ felé való nyitását követelő értelmiségiek pedig szinte azonnal hozzáláttak számos országban Teilhard társaságok szervezéséhez, amivel új korszak kezdődött a katolikus egyház és a természettudományok párbeszédében, a teremtéstan és a biológiai evolúció viszonyának tisztázásában. Teilhard életművének sokat támadott és sokak által nagyra értékelt gondolata az evolúció természettudományos fogalmának és az isteni teremtés hitének összekapcsolása volt. Annak állítása, hogy van olyan evolúció elmélet, amely nem ellentétes a hittel, hanem éppen a hit által és a hitben nyeri el a maga értelmét. Valójában szerinte a teremtés nem más, mint Isten szeretet energiájának kiáradása, amely az anyagi és a szellemi valóságot mozgásban, fejlődésben tartja, és az omega pont az Istenben való egyesülés, mint végállomás felé irányítja. A valóság minden egyes eleme a teremtés rendjébe tartozik, létezésének alapja pedig a szakadatlan változás alakulás, amely az anyagiból az élet, az életből az ember és vele a gondolat, végül az emberiség közös szellemi valóságát jelentő noószféra kibontakozását hozza létre, és ezen keresztül egy magasabb rendű élet az omega pont felé halad. Ebben a pontban a teremtés sokfélesége Krisztusban, Istenben egyesül, visszatér az origóba, az isteni szeretet tudat hullámának egyszerűségébe. Ezen az úton haladva a fejlődés nem más, mint szakadatlan kompenzációs mozgás. a sokféleségből egyesülés révén egységre jutás mozgása, amely a kozmoszban, az élő világban és az ember világában egyaránt megfigyelhető. Ugyanakkor ez az organikus folyamat minőségi ugrásokat is tartalmaz, hiszen kezdetben anyagi, testi változásokat, az anyagban rejtőző szellem napvilágra lépésével pedig lelki fejlődést hoz, ám a kettő egyaránt a fejlődés motorját jelentő, a valóság egészét átjáró szellem elágazása, permanens teremtés, az isteni energia működése a teremtés egész rendjében. Valójában ez a panteisztikus világmodell abból a Teilhard által még 1916-ban a lövészárokban megfogalmazott belátásból és vízióból született meg, amely szerint van egyesülés Istennel, s van egyesülés a Földdel, de a Föld révén is lehet egyesülni Istennel. Istennel, aki nem más, mint a teremtő fejlődés alfája és ómegája. Isten titka a kozmosz és az ember titkában van elrejtve. Ugyanez a gondolat fogalmazódott meg a 20-as évek elején született írásában, a teremtő egyesülésnek, mint a teljes világfolyamatnak a magyarázatában. A teremtő egyesülés valójában nem metafizikai tan, inkább gyakorlati és pragmatikus magyarázat a világegyetemről. Ez az elgondolás abból az igényből született bennem, hogy szorosan összefüggő rendszerbe kössem az evolúció tudományos szempontjait, amelyeket lényegében végleg elfogadtak már, azzal a velem született szándékkal, amely arra késztet, hogy az Istenit ne a világgal szakítva keressem, hanem az anyagon át, és valamiképpen az anyaggal egyesítve. Isten keresése azonban Teilhard számára a világban működő szellem keresését is jelentette, ami egy azzal, hogy fel kell tennie azt a kérdést, hol az ember helye a világban, hiszen az ember révén jelenik meg az az ugrás a fejlődés folyamatában, amely az anyagi valóság átszellemiesítésével minőségi változást hoz. Fő művében, a már 40-ben Kínában elkészült emberi jelenség lapjain próbált is felelni erre a kérdésre. Az ember kétségtelenül csak egy eleme a teremtett valóság fejlődésének. Testi értelemben az élővilág fejlődésének folyamatából nyeri létét, mégis a világban működő szellem megnyilatkozása része a szakadatlan evolúciós folyamatnak, egyben azonban a transzcendencia megmutatkozása az anyagi, tudattalan valóság közegében, az anyag, élet, szellem fejlődési láncolat központi elemeként. Az ember létezése sajátos paradoxon, hiszen anyagi értelemben az anyag, az agy, az idegrendszer fejlődésének terméke. Egyben azonban szellem a világban. Benne jelenik meg a tudat és a szabadság, általa a fejlődés későbbi folyamatai már a szabadság fejlődésének állomásaiként foghatók fel. Az ember megjelenésével a fejlődés mellett értelmet nyer a haladás fogalma. A bioszféra nooszférává bővül, hiszen az emberi lény már nem pusztán egyed és példány, hanem humán közösség, társadalom és történelem. Fejlődése első lépése egyedfejlődés. Erre az emberi nem a faj kibontakozása következik, hogy harmadikként a nooszféra szellemi valóságává terebélyesedjen. Benne, az emberben lép új működési szakaszába a teremtésben rejlő isteni energia, hiszen az anyagi lét, a vegetatív valóság, az ember által hordozott gondolat szellem dimenziójával egészül ki, az ember által a teremtés egésze át szellemiesedik. Ezzel a szellemmel jelenik meg Isten Krisztus által közvetített üzenete, a szeretet a maga valójában. Ezért mondhatjuk, hogy az evolúció visszafordíthatatlan és megszakíthatatlan folyamata immár nyilvánvaló módon Krisztus Isten irányába tart. A sokfelé szövődő és statikus természetben Krisztus egyetemes uralma még szerepelhetett valami külső és kívülről ránk szállt hatalomként, de az ember által megélt lelkileg összpontosuló világban már sürgető feszültséget ölt magára a krisztusi energia. Krisztus magára ölti még az általa teremtett világ valóságát is, és ebből kifolyólag már nem metafora, hogy az ember képesnek érzi magát Isten befogadására, és Istenét fedezi fel a mozgó világ széltében, hosszában, mélységében. Ezen a ponton túl pedig már nem a természettudós és teológus, hanem teljesen a misztikus gondolkodik tovább, hiszen szerinte a világ igazi evolúciója a lelkekben játszódik le, s a lelkek egyesülésében. Bensőséges tényezői nem mechanikai jellegűek, hanem pszichológiaiak és erkölcsiek, az ember későbbi fizikai kibontakozását ezért olyan tudatnövekedésben kell keresnünk, amelyet a pszichés energiák működése valósít meg. Kedves hallgatóim, ennyit mára, legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Mária Rádió.